podcastaa. Ahol bárki helyet kaphat.
Hello világ, sziasztok! Ez itt a podcast a legújabb adása, a mikrofonnál Balázsi Levente. Itt van mellettem Kecső Rihárd barátom egy újabb beszélgetésre, már mosolyog a mikrofonja mögött. Szervusz, Cicsiké, mi újság?
Jó reggelt mindenkinek, jó napot, jó éjszakát, jó estét, attól függ ki, mikor hallgatja. Kellően energikus vagyok ahhoz képest, hogy aludtam 4 órát amúgy.
Ez egy tök pozitív dolog, úgyhogy ennek örülök. A meccset azt nézted?
Sajnos.
Hát igen, minden, ne is beszéljünk róla inkább.
Az egy más téma.
Arról viszont beszélhetnénk, hogy ki a vendégünk ma, és miről fogunk vele beszélgetni.
Hogy miről fogunk beszélgetni, ez hamarosan kiderül, de hogy ki a vendégünk? Hát mondhatom azt, hogy a magyar filmipar egyik meghatározó alakja, Szabó Győző, de hogyha azt mondom valakinek, hogy a valami Amerika, akkor mindenkinek beugrik, hogy kiről van szó. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy nálunk a podcast műsorában.
Hello, köszönöm szépen ezt a szép felkonfot. Ugye, nem, a valami Amerika azért mégiscsak 2000-ben jött ki a mozikban, és hát nem tudom mennyire fiatalok körében mennyire népszerű még a film, de szerintem még mondhatjuk, hogy azért sokan látták ezt a mozit.
Hát igen, 2001-ben születtem, úgyhogy ha nekem megvan, akkor sanszos,
hát ugye a harmadik rész, azt nemrég mutatott, mert 3 éves, azt hiszem, tehát 18-as, úgyhogy azt még talán emlékeztetnek rá, vagy hát a Beugróból például.
Beugróból, meg hát azért sok minden, ez alapvetően színész vagyok. Tény, hogy azért kevesen járnak színházban ma Magyarországon. Többen érdeklődnek a filmek, vagy a tévésorozatok iránt, hát meg ugye a Beugró az egy nagyon meghatározó dolog volt, de a mi kis falunk az, ami most szerintem mindent visz. Engem az utcán megállítanak, lestokiznak, meg úgy nagyon-nagyon szeretik ezt a karaktert.
A biciklit nem hiányolják hozzá?
Figyelj, nagyon sok ilyen mém, meg fék, meg minden egyéb született ezzel kapcsolatban. Tény, hogy van ez a biciklis magánszámom, amit már szerintem több mint 4 millióan láttak, tehát a minap pillantottunk rá a producer barátommal, Kapitány Ivánnal, és megnéztük ezt a számot, hogy valójában mennyien nézték, tényleg 4 millió fölött van talán. Ezt én kidolgoztam egy artista segítségével. Én azt kértem csak tőle, hogy tanítsa meg engem hátrafelé biciklizni, tehát hogy hátra ülök a biciklivel. Na most ezt nem sikerült megcsinálnom, de akkor elkezdtem ezt a dolgot, mert felhívott engem ez a producer, ugye az Iván, aki a főrendezője is a sorozatnak, és felhívott, hogy figyelj, lesz egy jelenet, amikor begyógyszerezed magad, és akkor ott majd kéne ezzel a bringával csinálni valamit. De hogy ebből ezt mi úgy hívjuk a színház nyelven, ezt úgy hívjuk, hogy látszi, amikor egy tárgyal, vagy valamivel van egy ilyen viszonylag rövid, velős és vicces valami. Ez lehet egy kanállal csinálni, ez bármivel lehet. Ez a ládzi, ez egy ilyen műfaj nevettetés egyszerűen csak egy pár percben, és én ezt itt tényleg kidolgoztam. Valaki azt mondja, hogy improvizáció, ez nem volt az, én ezt első mozdulatról az utolsóig kidolgoztam, de nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz, és hát engem azóta, amikor én alapvetően motorozom, és akkor megyek a motorra, akkor hol a bringa, hogy írják a neten folyton a social médiában, hogy a bringám, milyen bringa, ilyen bringa, olyan bringa, és forgattam egy koreai, vagy egy hongkongi filmben, és mit az Isten, ott is egy magyar rendőrt játszottam, és ott kaptam egy kis poszkit, egy fehér kis poszkit, és azzal is fotózkodtam, ezt föltettem, ugye az álmom, hogy nekem legyen egy szolgálati autóm majd a mi kis falunkba, és akkor...
Van erre sansz egyébként? Stokinak?
Stokinak nem, nincs. Valójában ő nem az a karakter, vagy az a típus, aki följebb juthat a ranglétrán szerintem, bár azt hiszem, hogy ilyen körzeti megbízottban most már hadnagy lettem. Ebben az évadban talán már előkerül a pisztolyom is, ami ugye beesett a tóba az első részekben, tehát, és azóta se találjuk, tehát sok minden történik, de most megugorva minden sikert az Amerika, vagy a Beugró, vagy akár a Szombatesti Ráz, a táncműsor, a showműsorok, egyebek, amikben benne voltam, ez most a stoki, ez most mindent visz.
Hogy jött neked egyébként a színészi pálya? Mert hogy valójában azt nem is tanultad, hanem grafikusként végeztél.
Grafikusként végeztem, igen. Én a képzős iparművészeti szakközépiskolába jártam. Ott játékkészítő grafikusként végeztem, majd elvégezve a főiskolát, ott grafikai szakon. Annó 90-es években én nem diplomáztam le, illetve volt egy diplomamunkám, de ezt nem védtem meg. Így aztán most pár évvel ezelőtt rám írtak egy e-mailt, vagy kaptam egy levelet, hogy amennyiben a diplomát meg akarom kapni, hogy védeni, vagy szeretném egyáltalán magaménak tudni, akkor menjék be és csináljam meg. És akkor én ilyen 49 éves fejjel ugye lediplomáztam a képzőművészeti főiskola grafika szakán, és akkor már megvan a papírom is, természetesen ott díszeleg a polcon, de hát nem ez volt a tervem, és hogy én az volt a tervem, hogy grafikus leszek, egy kicsit dolgoztam is a szakmában, ilyen könyvborító, meg ilyen arculatterveket, eszmér logó, meg ilyeneket így tervezgettem, de az, hogy színész leszek, az már nagyon régóta valahol a tudat alattimban ott volt, hogy én majd szeretnék ilyennel foglalkozni. Ez egy komplex műfajnak érzem az egész színházat. Azt veszük, hogy ott van a maga a színpad, tehát az sem mindegy, hogy hol állsz, ott vannak a szövegben ott vannak az arányok, az egyensúly, ott van a képzőművészet, akár a díszletekben, vagy a jelmezekben ott van a minden. És én azt gondoltam, hogy a színház művészet, vagy a film az egy sokkal komplexebb dolog, mint akár a grafikai műfaj, és ez nagyon bevonzott. És így lettem ilyen színész, hogy egy szórakozó helyen dolgoztam, és akkor ott kvázi tényleg egy ilyen hollywoodi sikersztorinak tűnik, tehát így ott látott meg engem egy rendező a pult mögött, hogy pörögtem, meg úgy csináltam a dolgomat, és akkor ott kérdeztem meg, hogy nem akarom az energiákat levezetni inkább a színpadon, és akkor így lettem. Első körben egy színpadi előadásban színész, és akkor itt onnantól kezdve már minden ment a maga útján.
Egy színházi színésznek hogy szokott kinézni a napi rendje mondjuk, hogyha este tudja, hogy van mondjuk 7 órától egy előadás, van-e valamilyen olyan rituálé, ami mondjuk személy szerint rád jellemző egy előadás napon mondjuk, hogy ugyanazt az oknit kell fölvennem, vagy vannak ilyen babonák, vagy bármi?
Nem, ilyen nincs. Egy színházi rend az nagyjából úgy néz ki, hogy 10-kor elkezdődik a próba. Most csak elmondom egy napom, ez tartott 2-ig mondjuk, 2-kor vége, és akkor este a 7-kor általában 7-kor kezdődnek. Van egy rövidebb, mondjuk 1 órás, másfél órás előadás, azt általában 7:30-ra tűzik ki. De úgy alapvetően van általában egy szünet, tehát 2 felvonásban szoktuk játszani az előadásokat, és ott pedig az 7-kor kezdődik, de 18 óra 25-kor már, vagy 30-kor bent kell, hogy legyél. Lecsekkolják bent, vagy mert hogyha bármi van elfelejtetted, mert ilyen is volt, nem csak velem, mással is, akkor mi 18 óra 25-30 körül még mindig fel tudnak hívni, hogy hol vagy, és akkor még talán oda is érhetsz. 7 órakor engedik a nézőket, és úgyhogy a mozi is kicsit mindig később kezdődik, általában 7 óra 7 perckor elkezdődik az előadás. Na most egy színházi folyamat pedig úgy néz ki, hogy először van egy olvasópróba, ott minden színész eljön, még akinek a legkisebb szerepe van, a legnagyobb szereplővel együtt mindenki, a díszlettervező, mindenki ott van, egy nagy kerekasztalt körbeülnek, hogy egy asztalsort végülnek, körbeülnek, és felolvassák az előadást, vagy a rendező olvassa el, vagy pedig a színészek olvassák el. Ezek után másnap van a visszaolvasó próba, itt a színészek, ha előző este a rendező olvasta el, akkor másnap a színészek olvassák el már a szerepeiket, és akkor ez a visszaolvasó próba. Ez mindig így van. Itt megmutatják a jelmezeket, milyen lesz a díszlet, és akkor elkezdődnek a részpróbák, amikor a nullától a 10. oldalig, a 10. stb. Jelenetre le van pontva, és akkor elkezdett próbálni. Utána, amikor végigmentél, akkor jönnek az emlékező próbák, akkor ki mire emlékszik a dologból, aztán jönnek már kicsit részpróbák, akkor jönnek a kis összpróbák, akkor jelmezpróba, ilyen próba, olyan próba, aztán elérkezünk az első ilyen lejáró próbáig, amikor így az egészet csak bemozogjátok, és így szép lassan 2 hónap alatt elkészül az előadás, akkor jönnek a nyilvános próbák, a házi főpróbák, és olyan a premier, és akkor ott utána eszünk-iszunk, örülünk, vagy nem örülünk, attól függ, de általában örülünk. Nekem egy előadás volt, ami ha nem igazán sikerült életemben, de az nem rajtam múlott mondjuk, ez egy bukás. A bukás megélni színpadon az nem annyira vicces.
Melyik volt így a legkellemesebb emléked egy ilyen színészi, akár egy ilyen színházi előadás kapcsán, illetve melyik volt az a darab, ami a legközelebb állt hozzád és a legjobb volt számodra?
Hát ami a legmeghatározóbb, az a Bárka Színházban játszottuk a Szent Iváné Álom című előadás, William Shakespeare csodálatos írását. és vagy vígjátéket, és hát az volt az érdekessége nagyon, hogy erre egyrészt egy színház épült, egy színházi társulat alapító előadás volt, és itt találkozott a Kapa Pepe életükben először, itt látott meg engem Herendi Gábor, aki amikor meglátta az előadást, akkor úgy döntött, hogy én fogom játszani Ákos szerepét a filmben, és hát ez egy mai napig emlékezetes, úgy mondják, hogy revelatív színházi előadás volt, ez volt egyik legkedvesebb színházi élményem, de hát a Katona Józsa színházban rengeteg előadásban játszottam, és szerepeltem többek között a Top Dogs című előadáson, meg ismerkedtem az én jelenlegi mennyasszonyommal, a gyermekeim anyjával, tehát azért sok minden köt a színházhoz, és a történetek azok mind oda kanyarodnak vissza.
Egy film szerepre másfajta felkészülést igényel mondjuk egy színész részéről a felkészülés, tehát van bármi különbség a kettő között, vagy körülbelül hasonlóan működik, mintha egy színházi szerepre készülsz?
Hát most figyelj, több idő van azért. Lehet, hogyha mondjuk azt mondják, hogy játszottam egy filmben egy balesetben megvakuló fiút, tehát én olyan keveset tudtam el az egész dologról, és én a Vakok Intézetében jártam találkozni egy sráccal, akinek a mozdulatait néztem, ellestem tőle dolgokat, elmesélte, hogy ez milyen élmény, milyen lehet, milyen az egész attitűd, az egész érzés, vagy hogy milyen ezzel együtt élni, vagy pedig hát hogy ugyanúgy vannak, hogy az amerikai moziknál, tehát nyilván, amikor látod, hogy ezért kigyúrja magát egyik pillanatra a másikra, akkor azok ott vannak, ott személyi edzők vannak, akkor ott dietetikus vannak, ott figyelnek, azon fél évet felkészülni akár. Itt is mondjuk, hogyha forgatunk egy filmet, mert lehet, hogy majd lesz egy olyan mozi, ahol lovagolni kell, akkor engem ki van adva, hogy akkor el kell járni lovagolni. Ezek a produkció költségei. De hogyha mondjuk egy jégkorongos kell játszanom, akkor érted így. De mondjuk, hogyha, és érdekes, amikor a interjú kapcsán mondjuk a Control című filmről beszéltünk, akkor is kérdezték, hogy készültem fel a szerepre. Nyilvánvalóan nem lögdöstem éjszakánként embereket a metró alá. Tehát...
Igen, azt említsük meg, hogy abban a filmben ugye Győzőt nem látjuk arcban, hiszen ugye te vagy a csuklyás gyilkos abban a filmben.
Igen, hát ez is megint egy kihívás, azért az emberek általában arra törekszenek, hogy azt szeretnék, hogy minden inkább a középpontban, az előtérben legyenek, és a rendezővel egyeztetve Antal Nimród, aki csodálatos karriert fut be Amerikában, meg ugye a Predator nem tudom, hagyadik részét rendezte.
A Viszkist is ő jegyzi.
Visszahívtam még őt, Andy Vajda, hogy akkor rendezze meg. Csinálni egy nagy gigamozit. Ugye ez a kontrollező mozia, és akkor ott azt egyeztetve a rendezővel pont arról volt szó, hogy akkor az a legjobb, hogyha nem látjuk a szereplőt végig, és nem is tudjuk ki az. Érdekes, hogy a hetedik című film, hogy a Brad Pitt és Morgan Freeman és Kevin Spacey, ugye azik, ő játsza a gonosz benne, vagy a rossz, vagy a gyilkost. Például ott a stáblistán sincs kiírva az elején, tehát hogy mi csak véletlenül sem tudjuk, hogy benne van a filmben. Ez is egy izgalmas dolog, és a rendezővel beszéltük, hogy mi lenne, hogyha az én nevemet se írnák ki, hogy akkor kicsi. Elmondta, hogy azért ez egy kicsi túlzás, de hogy azért említsük meg a nevem. De hát mindegyikre fel kell készülni. A színházban olyan jellegű szerepek szerintem nincsenek, amik olyan, de persze különösen nyilván felkészülés minden szerep igényel, de ott mit tudom én, ha csak éppen nem egy bartender, vagy egy pincér vagy, akinek koktélokat kell a színpadon élesbe keverni, akkor az az ember megtanulja, de olyas fajta színházi szerep nincs, ami ezért különösebben ilyen olyan spéci felkészülés kéne. A szöveget meg kell tanulni, ez biztos.
Igen, az nem árt. Ha már így a filmek szóba kerültek, mondhatjuk úgy, hogy neked ugye Valami Amerika első része volt az, ami igazán elindította a filmes karrieredet. Számos filmben dolgoztál együtt Herendi Gáborral, aki egyébként többek között a Kontrollban egy mellékszerepben szintén látható, tudomásom igen. szerint. Volt egy filmetek, amely a Magyar Vándor nevet viselte, és most ezt azért hoztam ide, mert gyerekkoromban a nagymamám még DVD lejátszója ezt az egy filmet volt hajlandó vinni. Aki esetleg nem ismerné, hát ez gyakorlatilag a magyar történelem különböző korszakain megy végig, ugye a hét vezér szemszögéből nézve, eljutva egészen a modernkorig. Erre a filmre te hogyan emlékszel vissza? Milyen volt ott a hangulat, és egyáltalán, amikor először olvastad a forgatókönyvet ennek a filmnek, vagy a szkriptjét gyakorlatilag, akkor mi volt róla az első benyomás? Hogy ez hogy fog kinézni?
Én nekem nagyon tetszett, hogyha valakinek van egy ilyen ötlete, hogy tényleg a hét vezér szemével látva végig menjünk a magyar történelme, és szerintem abszolút történészek által is át volt nézve az egész. Tehát ez teljesen abszolút történelmileg helyes is, és végig van következetesen vívve. Én azt, amikor olvastam, az egy zseniális. De azt mindjárt tudtam egyébként, hogy majd egy ilyen magyar gyaloggalop párhuzamot fognak majd vonni a filmen, ez elkerülhetetlen, hiszen itt is a vezérek mennek végig a gyaloggalopban is, ugye ott ugye a kerekasztaló agjai, tehát a sztoria az egész, és az egész egy nagyon vicces buli, mondjuk az más, hogy itt nem az angol vagy az angol száz történelmen fut keresztül, de én azt éreztem, hogy ebből egy őrületes nagy mozi lesz, és tudtam a szereposztás után is, ahol forgattuk a helyszínek. Tehát ha valakinek egy ilyen mozi van az életében, akkor azt megjegyzi, vagy arra emlékezni fog. Hát ilyen jelmezekben így mindig heten mindig együtt voltunk,
vagy
együtt
a Kumisz forgattunk.
A Kumisz, dolgok, igen. Tehát hogy az egész egy elképesztő nagy kaland volt, és tényleg ott a lovakon ülve, egész nap tűzönapon, vagy nem, vagy ideutazva, odautazva, tehát ott tényleg ott heten, hogy egyfolytában. Össze voltuk zárva, így hülyeskedtük, végig buliztuk az egészet. Az más kérdés, hogy még mindig a 10 legnézettebb magyar film között van, vagy szerepel ugye az Amerika, mind a három része, akkor a Magyar Vándor, a Kontroll, hát a 10-ből csak az 5, amiben benne voltam, vagy főszereplője voltam, tehát hogy én szerintem a várakozás az nagyobb volt a rendező részéről, tehát én azt hittem, hogy ez lesz a legeslegnézettebb magyar film, de valahogy mégiscsak így jött ki a csillagállás, hogy bár nagyon sokan szerették, és elképesztő sokan megnézték, de azért még volt egy ilyen kritikai felhang, tehát pont ez, hogy a Magyar Vándor, vagy a gyaloggaloppal, meg hogy miért viccelődünk mi a magyar történelemmel, vagy hogy ez, hogy szentségtörés, meg stb. Tehát azért voltak támadások is.
Aztán pedig, ha már itt járunk, így már itt beszélgetünk, nem csak az arcodat és a színészi munkádat ismerik talán az emberek, hanem a hangodat is hallhatták már korábban rádiós műsorokban, mert hogy rádiós műsorvezető is voltál egy időben, méghozzá nem is olyan régen.
Igen, a Petőfi Rádió Talpra Magyar műsorában, reggeli műsorában voltam Horsányi Leventével és Bigfalvi Tamással közel 2,5 évig, ami nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Ez a koránkeres mondjuk azért nem annyira pálya, de egyik sír, a másik pedig nevet. Elváltak az útjaink, a színházi és egyéb filmes elfoglaltságai miatt. Ezt nem tudtam tovább csinálni. Közben szólt a Covid is, és amikor vége lett ennek az egész járványnak, akkor ők otthonról dolgoztak saját gépekkel, vagy kovrexekkel, nem tudom, hogy hívják ezt, igen, tehát otthonról tudták stúdió minőségben ezt megcsinálni. Ha kaptam volna én is egyet, akkor bizonyára otthonról én is meg tudom csinálni, de ez...
Itt a lehetőség, figyelj, ide bármikor jöhetsz.
Igen,
látod, Ricsi, nem csak mi csinálunk otthonról a hálószobában is volt.
Ennyi.
Igen, de igen, és ennek most az lett a következménye, hogy aztán, amikor megnyíltak a kapuk, akkor én már mégis nem kellettem, és nem is baj, mert azért 2,5 éven keresztül nem tudtam a saját... Nem láttam a gyerekeimet reggel, nem elvittem őket suliba, nem egy közös családi reggeli, ezek mind oda voltak, és nekem ez nagyon fontos dolog. Izgalmas kirándulás volt, nagyon jó volt, épp a napokban egyébként a Retro Rádióban Lovász Laci nyaralása véget, minden nap külön-külön vendégtárs műsorvezetőt kerestek, vagy találtak a Bocskorék, és akkor ott a Bocsival csináltuk az egyik reggelt végig, és ez nagyon izgalmas, nagyon jó dolog volt. És akkor az ember megint kedvet kap hozzá, de hát ez a filmezés, ez a filmes koránkelés, meg ez a rádiós koránkelés, ez tény, hogy már 10-kor vége, meg befejezted, meg stb., de a forgatás az meg mi tart, ameddig tart, a 12-14 órákat akár forgatunk egy 6-os kezdéssel, az mondjuk az elég meleg, úgyhogy mondom, egyrészt jó, másrészt meg nem, az ember dolgozik, vagy pénzt keres, vagy mégsem a lábát lógatja. Még annyi mindent csináltam, tehát az a show műsorok, a tánc műsortól kezdve, az énekes, a nagy duett, a kót, a szombatesti láz, akkor meg annyi filmes tévés dologban voltam benne, hogy most már lassan teljesen ha úgy tetszik, kimerítettem minden szegmensét ennek a műfajnak. Már csak az operett.
Vagy az opera.
Vagy az opera, igen. Opera nem.
Az is volt?
Képzeld el, hogy most pont jövő héten már megyek Szegedre, mert ugye a Kópera produkció révén engem megkerestek a, ugye nem sok prózai szerep van az opera műfajban, de a Mozart Szöktet és a Szerájból című operájában ott van egy Szelim Basa, aki egy eleve prózai szerep, ez nagyon-nagyon ritka, és Juronics Tamás rendezésében ugye engem kértek föl erre a többek között egy hármas szereposztásban van, azt hiszem, mert Tibor és Lengyel Ferenc kollégám játsszak még ezt a Szelim Basát, így vártva játsszuk, és akkor az opera is kvázi ki van pipálva. De izgalmas egyébként az opera műfajban is dolgozni, mert hallani ezeket az elképesztő hangokat test közelből a színpadon, az Kolonicsklár, tehát Kossuth Díjas operaénekesnőnk, tehát elképesztő.
Kik voltak azok a színészek, akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban, akinek a munkásságára felnéztél, és esetleg inspirálódtál általuk, hogy te is mondjuk jobbá válj, vagy volt valami olyan plusz, fogalmazhatok én idegen, szóval skilljük, amit te mondjuk ellestél tőlük, és azt mondtad, hogy én ezt a színészi munkámba át tudom emelni tőlük, és hasznos számomra.
Figyelj, nincs különösebben, tehát én egyfolytában szívom magamba a tudást, tehát én szeretem szivacsként bármit, tehát én figyelek a részletekre. Ha úgy tetszik, ez a Strasberg-féle method acting, ez a könyvet elolvasva, nagyon érdekes dolog tud lenni. Egész egyszerűen csak figyelek. Figyelek, és nagyon-nagyon sok helyen járok. És nem az a típusú ember vagyok, aki fölülök a motoron, és A-ból B-be elmegyek, hanem én szeretek közvetlen beszélgetésekbe belefolyni, akár a közértbe, akár bárhol, ahol vagyok, hogy egy sima egyszerű kis szürke lepattan borozóba, hogyha megkívánok egy kis fröccsöt, akkor emeljek és megiszom. Tehát nem keresek egy első osztályú éttermet, csak azért, hogy francoljak is, ugye, hogy de bárhol megtalálható vagyok. Tehát a villamoson, a buszon, a metrón, a kisborozdótól, a első osztályú, vagy a csillagos éttermektől, bárhol, a boltba, a kisközértbe, a zöldségesnél, tehát, hogy nincsenek testőreim, nincsenek luxus igényeim, tehát én nem tudom, teljesen elvesznék akkor, hogyha tényleg egy ilyen elefántcsontoraimba zárnám magam, és akkor nem kommunikám, kontaktolnék emberekkel, tehát ez nagyon-nagyon fontos. És így aztán látok gesztusokat, elcsípek nézéseket, elcsípek akár skilleket, ahogy fogalmazott, tehát abszolút, én ebből, de nincs külön egy ember, akit úgy figyeltem is. A kollégáim maximalizmusa az a tisztelet a kivét, tehát vannak, hál' Istennek, vannak a lusta színészek, vannak a megúszó színészek, de nem szeretem jobban, vagy kevésbé a másikat, tehát pontosan tudom ki az, aki beleteszi a kellő energiát, és én azt hiszem, ilyen ember vagyok, hogy beleteszem és kimaxolom, ameddig lehet. Hogyha egy percig azt érezném, hogy ez nekem már nem tetszik, nem megy, vagy nincs kedvem hozzá, akkor azt inkább abba hagyom, vagy nem csinálom. Van olyan előadás, vagy olyan szerep, amit az ember úgy érzi, hát ez nem biztos, hogy ezt neki kellett volna eljátszania. Nem biztos, hogy pont a rendező személy az, aki így a kedvence, vagy a kedvence lesz, de nekem muszáj megszeretnem is, egyszerűen így vagyok mindennel. Muszáj megszeretnem a dolgokat ahhoz, hogy nem jó szó, amit használ, de túléljem. Tehát én alapvetően egy túlélő típus vagyok, de hogy én, ha valamit nem szeretek, akkor azt nem csinálom. És ha hisztek, ha nem is, ez tényleg így van, ez nem egy szociológiai felmérés, de azért a lakosság nagy része azt csinálja a munkaűzés címen, amit nem szeret. De csak, szerintem 70% az országnak azt csinálja, amit gyűlöl, vagy nem látja benne egyáltalán örömét. Most nem egy csavarkészítőről beszélek, vagy egy esztergályosról, de az is, hogy el lehet bármilyen végletbe menni. Tehát nagy része a Magyarország lakosságának azzal foglalkozik, amit tiszta szívéből gyűlöl, vagy nem szeret.
Nekünk is volt azért lehetőségünk a színészi pályán, nem, Levi?
Hát igen, de mi azért nem értünk el átfogó sikereket, igen, úgyhogy ez erre szerintem kár is többet beszélni.
Csak a magad nevében,
igen.
Csak a magad nevében, mert én elnyertem az egyik nemzetközi filmfesztiválon a legjobb férfi főszereplő díjat, jó?
Jó, hát én meg Jokert játszottam.
Igen. Egy ilyen 5 perces rövid film volt az egész, erre a bullyingra ment, arra az iskolai bántalmazásra ment rá az egész film, és én játszottam a bántalmazott szerelmes fiú szerepét, aki a végén felakasztotta magát egy osztályteremben.
Ja.
De egyébként nem volt rossz, én nagyon élveztem, egy 2 napos forgatás volt. Volt egy jelenet, amit annyira nem tudtam játszani, hogy 12-szer kellett felvenni.
Ez előfordul egyébként nálunk is, tehát a profi színészeknél is, vagy egy szöveg maki van, vagy belóg egy mikrofon, vagy bármi egyéb. Tehát egy profi stáb is azért megcsinálja. Tehát vannak olyan rendezők, akik imádják rengetegszer felvenni ugyanazt a jelenetet, tehát azért az benne van a pakliba.
Az az érdekes egyébként, hogy a következő kérdésem az a szinkron köré tehető. Mikor még gyors értelemben dolgoztam, akkor egyszer Rajkai Zoltán állt be a pultba, és hát ugye én fölismertem nyilvánvalóan a hangját, láttam is őt korábban színpadon is, illetve más előadásokban, és emlékszem, hogy mikor fizetett, akkor mondtam neki, hogy hát bevallom őszintén, egy kicsit furcsa, hogy ilyen magasságokban áll előttem, hát annyit hallottam már a hangját, hogy egy kicsit szürreális számomra, hogy itt áll előttem, és mondjuk adott is egy kicsivel több jattot egyébként akkor a kasszánál, de ez hozzátartozik, úgyhogy örült neki, hogy fölismertem. Ha már szinkron, ugye azért neked is vannak emlékezetes szinkron szerepeid, hogyha állandó karaktert keresünk, akit te rendszeresen szoktál szinkronizálni, akkor Ice Cube jut az eszünkbe.
Igen.
Hogy viszonyulsz egyébként a szinkron műfajához? Mennyire szereted?
Én nagyon szeretek szinkronizálni. Az más kérdés, hogy annyira karakteres hangom van, hogy tényleg csak speciális dolgokra hívnak. Tehát, hogyha Ice Cube forgat, vagy éppességet csinálja új mozit, akkor engem hívnak. Szegény Gesztesi Karcsi ugye tavaly elhunyt januárban, és ő például ő is azt hiszem szinkronizálta Ice Cube-ot, vagy mondjuk Michael Madsent, és sok-sok-sok nagyon nagy karaktert. Én nagyon szeretek szinkronizálni, tehát én ha tehetném, minden nap mennék szinkronba, de vannak azok ha úgy veszik, pont a Rajkai Zoli hangja, tehát ő rengeteget szinkronizál, vagy a Fekete Tibi színésztem, vagy Fekete Ernő, ugye ő a Robert Downey Jr.
Tony Stark, igen.
Tony Stark, és egyéb Batmaneket, meg minden egyébet végigtól, tehát ő csodálatos színész, egyébként tényleg kiváló színész, ez egyik a középső gyermekemnek, a Szabó Misinek, ő a keresztapja, hova tovább, és hát ő mindig hallja a keresztapját a tévébe, itt ottam ott, ahol éppen szinkronizál, és elképesztő, ez egy külön világ, és vannak az ő hangjukat, vagy vannak azok a tipikus hangok, amit bármilyen karakterre fel lehet húzni, tehát akár rossz, vagy akár jó karakterre. Az én kicsit mélyebben recsegő hangom az nem alkalmas minden karakterre. Tehát ebből a szempontból nekik annyival jobb, hogy több munkájuk van, több pénzt keresednek akár, hogy abból aztán tudjanak jatot adni a gyors értelemben. De én ezt nem bánom. Évente 2-3-szor elmegyek, megcsinálok egy nagyobb mozit, és akkor ezt nagyon szeretem. De például a kis kedvencek titkos életében, ugye én vagyok vagy a nagy Banna kutyusnak a hangja, és ez, amikor egy ilyet csinálok, mondjuk akkor nem szólok a gyerekemnek, a gyerekeimnek otthon, és akkor elviszem őket moziba. Ilyen volt például, amikor Misivel elmentünk a kis kedvencek titkos élete első részét megnézni, és beült belém a moziba. Elkezdődött a mozi, megszólalt a nagyszörös barna kutya a maga hangján, és akkor ránézett, és azt mondta, hogy ezekért megéri megcsinálni, meg hát most ugye bejött a Disney Magyarországon, nagyon sok rajzfilmet, és ugye gyártanak is, fognak tolni, és ezt mind majd le kell szinkronizálni, és akkor itt például én a Szörnyertében a nagy ugye a két főszereplő közön nagy szőrös.
Száli,
így van.
Szegény Gesztesi Károly volt az ő hang.
Igen, ő igen. És akkor amikor engem fölhívtak, és ott hát egyrészt egy nagyon hálás szereplő hívom, egy nagyon hálátlan dolgot kell csinálnod, és akkor mondtam, melyiket mondják először, mondta, hogy hát például a Szörnyerték sorozatban, hogy te lesz a Száli hangja, és akkor meg már ott rögtön tudta, hogy mi a hálátlan dolog az egészben, pedig az, hogy egy Gesztesi után kell magának. Köztudottan az én elég jó cimborám volt, vagy jó barátok voltunk. De hát az élet megy tovább, és inkább azt gondolom, hogy büszke vagyok, hogy a Kesztyűs Karcsi után én leszek a sorozatban a Száli hangja, és ez így jó.
Nekem nagyon-nagyon régi vágyam egyébként a szinkron színészet, és én nagyon ki akarom magam próbálni benne, és nagyon sokszor volt olyan, hogy otthon ment valami, akár egy ilyen gyerekműsor, vagy akár egy ilyen nagyobb film, és én próbáltam valahogy utánozni a hangukat, meg én így próbáltam valahogy beleélni magam, de tényleg egy akkora vágyom, hogy elmenjek egy ilyen szinkron színészetre, vagy valamit legalább kipróbálni. Úgyhogy bokancs is
meg vannak hát olyan típusú hangok, amiket, tehát hogy például történik egy ilyen meghal egy színész, egyszerűen, tehát otthon Al Pacino, tehát ő nekem Riktig Végvár Tamás hangján persze jelenik meg, tehát azóta is nagyon sok filmet készített, pedig már nem fiatal, és egyszerűen nem tudom, tehát valahogy nem tudom azt a hangot elvonatkoztatni Al Pacino személyétől.
Hát ez nagyon sok esetben így van, tehát sajnos Végvári Tamás is már ugye, sok-sok évvel ezelőtt ugye meghalt, de hogy hát ugyanez vonatkozik ugye akár a sírtán akartam mondani, de akár Woody Allen, a Kern Andrással, vagy én egyszer, amikor meghallottam Woody Allen eredeti hangját, akkor teljesen kiábrándultam magamba. Tehát annyira Kern Andrással hoztam össze. De ha már itt a szinkronnál tartunk, pont mondtam, mert nem biztos, hogy túl jól sikerült film a Magic Boys, amiben én szerepeltem a Pindrok Csabával, és ott van egy külföldi sztárok, amit Vinnie Jones, ugye a Ravasz az agy és a két füstölyű puskacsőből. Igen, és a Michael Madsennel és még nagyon sok más színésszel. És a Madsennek is volt egy sorozat, amiben én voltam a szinkronhangjuk, és akkor Szegeden forgattunk nagy részét a filmnek, akkor megjöttek a sztárok, akkor bemutattak minket egymásnak, stb. És elmenyészetten az ember beszél angolul, nagyon sokat felejtettem, én nekem régen meg volt a középfokon, míg fiatal, nagyon pici koromban, még amíg Nyírbátorban éltem, ott az elég magas fokon beszéltem pontosabban a középfokon beszéltem az angol, de aztán így, miután az ember nem gyakorolja így, aztán, de azért el tudtunk imakogni ezekkel a sztárokkal, akik felérezték, hogy jobban tudnak kommunikálni azokkal többek.
Hogy viszonyultak hozzátok magyar színészekhez?
Figyelj, én dolgoztam nagyon sok sztárral, dolgoztam már külföldi produkcióban, és teljesen jó fejek, tehát nincs bennük sem egyáltalán, de lehet érezni, hogy azért ők nem innen jöttek, hanem máshonnan jöttek, mert és a más világban éppen a Los Angeles-i golfpályára érkezve, vagy a nem tudom, tehát azért itt azért más a lépték. Tarantino gyermekeinek keresztapjaként mit a Michael Madsen megérkezik, vagy mondjuk Uma Thurmannal futsz össze valahol épp egy produkcióba. Egyik jó fej, másik rosszabb fej. Angelina Jolie, mint jó fej van, nem velem, csak mondták, hogy én nem találkoztam vele, csak mondták, hogy a forgatások, hogy tök jó fej, Brad Pitt már nem biztos, hogy annyira jó fej, Robert Redford egy óriási fazon, és általában én csak ilyen jó élményekkel jövök, de visszatérve a szinkronra, akkor én jöttem, találkoztam Vinnie Johnson, akkor és tök jó, mert éjszakákat végig bulisztunk egyébként vele, egy tök jó fejcsávó, de egy bizonyos mértékig persze, tehát azért ezek nem engednek közel magukhoz úgy, mint akár mondjuk úgy közvetlenek, hogy csak amennyire éppen megengedi az etiket, vagy tudod, nem, tehát nem, egy határon nem lépett.
Van egy távolságtartás.
Egy pici van, igen. Minden esetre találkoztuk is, mondtam, hogy egyébként én vagyok a szinkronhangod a Lockstockba, ugye a Ravasz az agyban, meg egy csomó filmben, hogy találkoztam a Madsennel, és mondtam, hogy neked is én vagyok egyébként a szinkronhangod Magyarországon. Tehát az így izgalmas, hogy rögtek mind a ketten, persze. Biztos érdekes lehet egy olyan emberrel találkozni, ilyen nagy sztárként, aki egyébként Magyarországon a te hangodat kölcsönzi, vagy szinkronizálja. De egyébként egy fantasztikus dolog a szinkronizálás, ilyen nagyon szeretem. Tehát lehetőséged van egyébként, mert rengeteg szinkron stúdió van, tehát el kell menni, be kell jelentkezni, keresik az új hangokat, úgyhogy tessék, próbáld ki.
Na majd az adás után kérek tanácsokat akkor.
Okay.
Mindenképpen. Egyébként még így a szinkronról annyit, hogy nagyon sok olyan film is van, ahol az adott hang végig kíséri gyakorlatilag egy gyerekkoráról egészen, ameddig felnő az adott szereplő. Gondolok itt például Harry Potter hangjára. Jó. Gacsai Ádám.
Gacsai, igen, igen, igen.
Igen, igen. Most néztük végig a barátnőmmel így, hát túlzás, hogy végig, de nézegettük mostanában Harry Pottert, és így pont erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag kicsi korától kezdve az utolsó részig, amikor már ilyen kamaszkorú lesz a Harry, így végig kísérte a pályafutását, meg az egész filmet.
Persze, vannak ilyenek. Fogy az időnk kicsit, úgyhogy még két témát szeretnék érinteni. Az egyik, ugye, ha már említetted a televíziós szerepléseket, ugye ott a Beugró nevezetű szituációs komédiás sorozat, ami azért több csatornán elég sok évadot megérthetjük így.
Ez hát a közéletben is, igen, az emberek között.
Igen, és nagyon népszerű volt, és talán még a mai napig a YouTube-on is felelhetőek különböző felvételek. Ez a műsor, ez számodra hol helyezkedik el a televíziós szerepléseket tekintve?
Szerintem nagyon fontos műfaj volt ez a Beugró. Egyrészt szerintem volt benne egyfajta népnevelő jelleg is, tehát egy igazi igényes kultúr műsor volt, amiben az ember megnevettette a nézőket. Azért szerintem egy csomó minden dolgot lehetett ebben akár tanulni is. Agyonképzett, jól művelt, túlművelt színész kollégáimmal, ugye akár a Rudolf Petiről beszélünk, tényleg az intellektus csúcsán, vagy akár a Debreceni Csaba, Kállói Moná Peti. Szerintem mind nagy tudású emberek, és egy igényes humort hoztunk be az életbe. Szóval mi a szakmán belül így mondjuk, hogy nem toltuk le a gatyánkat azért, hogy megnevettessünk embereket. Ez a úgy hívjuk, hogy ez a gatyaletolós műfaj. Tehát ez nem volt egyáltalán ez a erőltetett, csak azért is műfaj. Én szerintem nagyon-nagyon jó szint hozott be az emberek életében. Nagyon sokan még a mai napig is kérdezik, ugye kijött egy társasjáték formájában, ami mai nap megvásárolható a játékboltokban.
Neked van, Ricsi? Nekem van. Majd egyszer játszunk vele, jó?
Milyen homemade verziót csináltunk ebből, képzeld el, pont szilveszterkor most legutóbb. Volt egy ilyen kis ötfős bulizásunk volt szilveszterkor, és kitaláltuk, hogy beugrózzunk. És nyomtattunk ki szövegeket, mondatokat, és akkor így megoldottuk ilyen homemade DIY formában, tehát tök jól éreztük munkat, és nagyon jó volt.
Jó is ez. Nemrégen jelent meg rólad ugye egy film, a Toxikoma, ami ugye egy 2012-es regénynek a film változata. Ha jól tudom, akkor még a mozikban nem mutatták be, csak ilyen tesztvetítés volt, vagy már külön volt
a Veszprémi Mozgóképp Fesztivál, és ott ezen a fesztivál keretein belül mutatták be a mozit, és két vetítés volt, de a nagy közönség előtt nem tudom, hogy hány kópiával ez a forgalmazótól függ, de szeptember 2-ától látható már a mozikban.
Te láttad már, nem?
Én láttam, igen. De szerintem elég jól sikerült, igen, azért elég ütős, odavágós.
Volt Molnár Áronna bármilyen nemű konzultáció, hogy esetleg hogy játszon el téged, vagy abszolút rábíztad ezt a feladatot?
Én ezt így rábíztam, ő szerintem ellesett bizonyos mozdulatokat, ellesett gesztusokat tőlem. Nem az volt a cél, hogy Szabó Győzőt leprodukáljuk, és ugye játsszuk, vagy lemodellezzük, hanem hogy tegye magáévá ezt a szerepet, és az más kérdés, hogy mi egyébként a legjobb barátoknak tartjuk egymásnak. Úgyhogy hogy ez egy izgalmas utazás. Már csak azért is, mert az ember megírt egy könyvet abból a 10 évből, amit ugye eltöltött ebben a fogságban, vagy ebben a függőségben, és erről írsz egy könyvet, az önmagában már egy kitárulkozás, vagy mondjuk akár lehet egy vallomás. Persze nyilvánvalóan egy csomó helyen azért, ahogy a film nyelve is megvan, elkanyarodhat akár a valóságtól, vagy mondjuk megszínezheti egy kicsit a dolgokat, igyekeztem mégis nyersen is, hogy lehet akkor legőszintébben megfogalmazni ezeket a mondatokat, de hogy persze vannak, mint az írói túlzás, vagy vannak, de csak azért, hogy az ember fogyaszthatóbbá tegyen mondjuk egy könyvet, ugyanígy létezik ez a film nyelvén is. Tehát ezt a könyvet nem lehetett ugyanúgy filmre vinni, ahogy azt megírtam, azt a könyvet, ezért ezek komoly forgatókönyvíró dolgoztak a film adaptáció, és a könyvben, hogy ez legyen egy jó film, és ebből lett egy, valójában hoppá, fölbarult egy, vagy ez lett egy ilyen olyan mozi, ami nem egy olyan drogos film, ami arról szól, hogy ki hogyan mit csinál éppen, meg egy ilyen creep-szerű road movie, hanem ez pont arról szól, hogy a Csernus Imre és a Szabó Győző hogyan feszül egymásnak is az ő úgynevezett body movie-juk, mint akár a Whiplash-ben, ugye
de jó film az is.
Tanárdiák viszonylag, nagyjából ilyen ütős, és tényleg naturális az a mozi.
Tehát nem egy Adam Sandler, Jack Nicholson kinevel a végén kell elképzelni.
Nem.
Itt csak én ma a Linkápa kapcsolatban.
Így van, pont még így a végére. Beleláttál a fejembe.
Látod?
Mert hogy nagyon sokat láttunk már itt, amióta mi is itt vagyunk a Linkápnál, hogy így megjelentél, vagy éppen egy VR szemüveggel, vagy éppen azt vittél el. Hogy ott ez a kapcsolat, mi alapján alakult ki, és hát valószínűleg, hogy nem játékra vitted el a szemüvegeket, hogy mi az, amire használtátok ti, mint színészek ezeket a kis VR szemüvegeket?
Első körben én az Attilát már nagyon-nagyon régóta ismerem. Ugye jött az egyik, nem is tudom, hogy most...
De az Egyesület Elnöke Molnár Attila.
Az Egyesület Elnöke Molnár Attila. Én már évekkel ezelőtt találkoztam el, és jártam a kis kuckóiba, ahol éppen csinálta azt a dolgot, és akkor még ott, nyilván az első generációs VR világ, az meg ki kellett építeni a kamerarendszert, meg szóval most már ugye vannak ezek a szemüvegek, ezek az Oculus szemüvegek, ezek már mindent tudnak. Ez már nem kell semmi, csak egy erős wifi kapcsolat, és totálisan lepadlóztam, amikor ezt először megláttam. Ez egész VR nem csak engem, hanem a Misi fiamat is beszippantott egyszerűen. Tehát az, hogy egy ha úgy tetszik, egyébként egy kicsit olyasmi lehet, mint a drog. Tehát, hogy olyankor is, hogy teljesen...
Magával ragad.
Magával, de nem, hogy teljesen más állapotba kerülsz. És amikor a VR-ba vagyok, vagy bolyongok, és nem csak ugye, nyilván nem csak játékra, nem mindjárt rá is térek a lényegre, hanem például ismeretterjesztés abszolút használom, tehát Anna Frank naplójában, ahol írta abban, amikor bujkált a kanáci megszállás előtt, akkor Anna Franknak a búvóhelyét végig lehet nézni, végig lehet menni, akár a piramisok belsejébe be tud jutni, vagy a mélytengeri turákat tehetsz, vagy akár nyelveket tanulhatsz, vagy bármit, tehát abszolút egy a tudás megszerzésére is alkalmas lehet ez a VR dolog.
Ez a jövő tényleg, hosszú távon szerinted?
Abszolút ez a jövő. Igen. Ez azt hiszem, hogy ha ezt ügyesen kordában tartjuk, akkor ez teljesen jó használható lesz a világunkban. És például amire mi használjuk, vagy én használom még, ugye van ebben a program, ez a VR chat, és ugye találkozhatsz, nincs olyan izgalmasabb dolog, hogy a Budapest vagy a világ bármely pontjáról becsatlakozva, egy erős wifi-re rácsatlakozva megbeszélhet, hogy ebben is ebben a világban ezzel is az avatároddal találkozol, vagy te leszel a kiválasztott avatároddal, találkozol a haverja dal, és ott domáltok, hogy elmentek együtt ilyen-olyan világokba bolyongani, játszani, vagy akár, és nem titok azt sem, hogy most például olyan célra viszegetem mindenen a szemüvegeket, vagy már remélhetőleg egyszer lesz egy sajátom is, ennek a Misi fiam is biztos nagyon fog örülni, de hogy mi egy csapat vagyunk, ez egyelőre munkacímen akár lehet, hogy a VR betyárok, és itt mi beugróhoz hasonló játékokat játszunk. És ezeket a szemüvegeink rögzítik, mindenkinek a saját nézőpontjából rögzíti, a hangokat is rögzítjük, és ebből összevágott anyagként csinálunk hasonló, de nem beugró, hanem egy saját magunk által kitalált játékokkal, akár egy YouTube műsort, vagy bármit csinálni. És ez nagyon izgalmas, mert mit tudom, hétvégenként találkozunk, egy első körben megdumáljuk, hogy kivel mi volt, aztán gyerünk, menjünk, játszunk. És ott ezen a VR világban, a VR avatárjainkkal egyszerűen improvizálunk, és nincs olyan nagyobb hatalom szerintem, hogy bármelyik világban ott lehetünk, átugorhatjuk, átmehetünk, követhetjük egymást, és akár pár egy gombnyomással az avatárjainkat megváltoztathatjuk, és ebben a szituációs játékokban bármit csinálhatunk. Tehát annyira megnyit egy olyan teret, vagy egy olyan világot az ember előtt, amit egyszerűen magával ragadó. És ez egy profi csapattal, ami és a Haraszti Bálintnak nagyon nagy szerepe van ebben, hiszen ő hozta össze a csapatot, a Molnár Attila és a Linkápnak pedig abban, hogy segít minket ezekkel a szemüvegekkel. Ez a VRB betyár csapat, ez ha láthatok a nagy pénzrablást, ugye? Ott van a professzor, én már csak úgy hívom a Bálintot, Haraszti Bálintot, már csak a prof néven hívom. Ő a prof, aki összehozta a csapatot, és mi ezen dolgozunk, hogy ebből legyen egy csodálatos, akár heti szinten elérhető szitkom akár, vagy csak egy játék, amit ráklikkelsz, és azt mondja, hogy VR betyár, mivel jöttek ki most a betyárok a héten, és akkor célunk megint csak a szórakoztatás, és hozunk ilyen kis kétperces cuccokat, és akkor ezzel szórakoztatunk magunkat is, és másokat is.
Hát Hát ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és úgy általánosságban a színészethez, mindenhez így a jövőben. Nagyon jó egészséget és kitartást is. Köszönjük egyébként, hogy itt voltál és beszélgettél velünk. Ricsikém?
Nagy megtiszteltetés volt, az azért mondhatjuk.
Abszolút, igen. Igen.
Hát szerintem Levike, lassan köszönjünk.
Így van,
mert
így van.
Véges minden is.
Mi így van, így van. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak a figyelmet, hamarosan újra érkezünk.
Így van, hát valószínűleg egy hét múlva így újra van. Találkozunk. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon. Nagyon sokat hangoztatom a TikTokot, mert ott is ott vagyunk.
Hát te kezeled.
Azért is, mert van.
Hála Istennek végre.
Így van. Úgyhogy kövessetek minket mindenhol, ahol csak tudtok. Vigyázzatok magatokra. Szép napot vagy szép estét, attól függ, mikor hallgattatok minket. Sziasztok.
Sziasztok. Hello.